Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó, mai adásunk tartalmából. Magyarország a 63. a globális versenyképességi rangsorban. Prémiumok és jutalmak az állami és a magánszférában, mi a különbség, erről beszél szakértőnk. Az Európai Beruházási Bank alelnöke lett a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója Baranyai László, vele is hallhatnak egy beszélgetést. Ezek mai témáink, hallgassanak minket. Magyarország a 63. helyet foglalja el a Világgazdasági Fórum globális versenyképességi rangsorában, ami három helyen rosszabb, mint a tavalyi. A Kopintárki tudományos munkatársa azt mondta, az Európai Unió versenyképessége is elmarad a világ legfejlettebb térségeitől. Vakhal Péterrel beszélgettem.
A Világgazdasági Fórum versenyképességi indexéről azt kell tudni, hogy a létező három versenyképességi index közül ez a legátfogóbb. Ez az index tartalmazza ugyanis a legtöbb országot. Idén szintén rekordmennyiségű volt, már tavaly is és az előző években is, összesen 148 országot foglal magában, és ebben Magyarországon idén a 63. helyet foglalja el. Tavaly a 60. volt, úgyhogy ez most sajnos három hely visszalépést jelent.
Egyébként a régiós országok, azok hozzánk képest hol vannak? Jobb helyen állnak?
Ha a visegrádi országokat tekintjük, akkor Lengyelország és Csehország előttünk van. Itt egyébként volt egy érdekes mozzanat, hogy Lengyelország most a régió legversenyképesebb országa. Most a 42. helyen áll, utána következik Csehország a 46. helyen. Itt volt egy 7 helynyi visszalépés, tehát a 39. helyről, tehát ezért cserélt helyet Csehország és Lengyelország. Utána következik Magyarország a 63. helyen, majd pedig szintén elég sokat rontva, szintén 7 helyet, Szlovákia 71. helyről a 78. helyre esett vissza. Hogyha a tágabb régiót nézzük, akkor Szlovénia és Románia utánunk van szintén, ugyanakkor előttünk vannak a balti államok, és szintén volt egy érdekes eredmény, most Bulgária az 57. helyre lépett elő, tehát ezzel megelőzte Magyarországot. Egyébként az egész Unióban, tehát az Unió 28 tagállamát tekintve Magyarország a 24. Az első pedig továbbra is Svájc, Szingapur és Finnország.
Az Európai Unió versenyképe az hogy néz ki globális szinten?
Igen, itt is egy érdekes eredmények születtek. Az Európai Unió versenyképessége, ha azokkal az országokkal hasonlítjuk össze, amelyekkel az Európai Unió deklaráltan versenyzik, az Egyesült Államokkal, Japánnal, illetve az úgynevezett BRIC országokkal, Brazília, Oroszország, India és Kínával, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy mind az Egyesült Államok, mind Japán az agregált, tehát az Európai Unió előtt helyezkedik el, tehát az Európai Unió 28 országát nézzük egybe, akkor ezek az országok megelőzik, a BRIC országok kicsivel lemaradva az EU 28-tól, de nem sokkal helyezkednek el. Ha csak az EU 15-öt nézzük, tehát leválasztjuk a 13 tagállamot, amely 2004 után csatlakozott, akkor valamivel jobb a helyzet, de még így is az Egyesült Államok és Japán messze az Európai Unió előtt van. Érdekesség egyébként, hogyha makropénzügyi szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor az Európai Unió egyébként jobb helyzetben van, mint az Egyesült Államok és mint az USA és Japán. Tehát a versenyhátrány az éppen más forrásból táplálkozik, mint pedig az innovációból, illetve az üzleti komplexitásnak a gyengeségéből, ami abból fakad, hogy szemben az Egyesült Államokkal és Japánnal az Európai Unió továbbra is ne nagyon heterogén, fragmentált tagállamokból áll, ahol mind a jövedelem egyelő nagy a termelésbeni különbségek, a termelékenységbeni különbségek is elérnek, és ez egy jelentős versenyhátrányt okoz a régió.
Ha már az unió versenyhátrányát megmagyaráztuk, akkor Magyarország versenyképességi teljesítménye az ugye akkor eléggé átlagosnak mondható. Hol vannak lemaradások, és mi az, amiben esetleg jók vagyunk?
Magyarország versenyképessége, a világ 148 országát nézzük, akkor nem számít kirívóan rossznak. Persze, hogyha a tendenciákat vizsgáljuk, akkor a 2011-es 48. helyről sikerült most 2013-ban a 63. helyre visszaesni, ami azért már eléggé beárnyékolja a képet. És a legproblematikusabb tényezők Magyarország szempontjából a magas kamatok, az államigazgatásnak az átláthatatlansága, a korrupció, a nem hatékony kormányzati intézkedések, a transzparencia hiánya, valamint az instabil politikai helyzet. Ami azért is figyelemre méltó, mert hát ugye ez ez az index úgy készül, ahogy már említettem, hogy 148 ország van benne, és ebben benne vannak bizony olyan afrikai államok, ahol konkrétan kormány nincsen. Tehát ők vannak egy szinten, mondjuk ők az etalon, ahol mondjuk nincs kormány vagy anarchia, és ehhez képest Magyarország politikai instabilitása az meglepően magas. Tehát más, ahhoz képest, hogy más adataink egyébként milyenek, ahhoz képest a politikai instabilitás az kifejezetten rossz. Ugyanakkor, hogyha azt kell vizsgálni, hogy a régiós országoknak miben van versenyelőnyük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy például az egészségügyben és az alapoktatásban igen komoly versenyelőnyünk van, hiszen ha ezeket a mutatókat nézzük, ami egyébként a más szempontból jellemzik az országot, ahhoz képest az országokat nem kellene ilyen jó egészségügyi mutatókkal rendelkezni. Ha hasonló mutatójú kelet-ázsiai országokat hasonlítunk a régióhoz képest, tehát sokkal rosszabbak az egészségügyi mutatók.
Vakal Pétert, a Kopintárki tudományos munkatársát hallották. Bár gyakran előfordul, hogy milliós prémiumokról cikkeznek állami nagyvállalatok vezetői kapcsán, azt nem árt tudni, hogy az állami nagyvállalatoknál a fizetés alacsonyabb és a prémium magasabb, míg a magánszférában a fizetés jóval magasabb, így a prémiumnak nincs olyan nagy szerepe, mondta a PwC Magyarország HR tanácsadás üzletág vezetője. Szelecki Zsoltot kérdeztem.
Hát lényeges különbségek vannak, én azt mondanám, bár abból a szempontból lehet párhuzamokat vonni, hogy ugye itt is, ott is nagy cégekről van alapvetően szó, tehát a cégvezetés és a vele szemben tartott elvárások azért nagyjából hasonlóak, de azért a különbségeket is szeretném megragadni. Alapvetően van néha ilyen fogalmi tévesztés vagy fogalmi tisztázatlanság, ami miatt egy csomó dolog összekeveredik. Tehát talán az egyik első legfontosabb dolog lenne az, hogy például, amit ön is kérdésében említett, hogy prémium vagy jutalom. Ez egyáltalán nem szinonim fogalmak. A nagyon nagy különbség az, hogy ugye a prémium az egy járandóság, egy munkaszerződésben rögzített járandóság, ami bizonyos feltételek mellett jár. Ezzel szemben a jutalom az nem jár, hanem ez egy úgynevezett diszkrecionális, tehát adható történet, és a probléma talán inkább a jutalmakkal, mint a prémiumokkal van, hiszen az utóbbinak, tehát a prémiumoknak teljesen világosak a feltételei, miért jár, miért nem. Ezzel szemben a jutalmak ugye a dolog jellegénél fogva nem föltétlenül ugyanolyan transzparens, ugyanolyan követhető, mint a prémium.
Mekkora a különbség, hogyha a prémiumokat nézzük, ugye ez az, ami szerepel általában a szerződésekben is, mekkora a különbség az állami, illetve a versenyszféra között?
Jönmagában azért nem lehet nézni, mert más a jövedelem szerkezete. Tehát érdekes módon ugye két dolog változtatja ezt. Az egyik ez a 2 millió forintos jövedelem plafon, ami ugye az állami cégeknél van. Ez ugye némileg mesterségesen lefolytja ezt a dolgot, és ebből fakad az a másik különbség, hogy érdekes módon a versenyszférában nagyobb a fix bér aránya ennek megfelelően. Tehát tulajdonképpen viszonylag nagyobb fix bérekkel dolgoznak a magánszférában. A dolog ugye ott próbál kiegyenlítődni, hogy míg a magánszférában versenycégeknél ugye elég jelentős, akár az éves jövedelmet többszörösen is meghaladó hosszú távú ösztönzők vannak, ez a fajta hosszú távú ösztönző, ezek tipikusan azért állami cégeknél hiányoznak. Én azt hiszem, hogy ennek a hiányát pótolja ezek a bizonyos jutalmak, amik, ahogy említettem, talán kevésbé áttekinthetőek és kevésbé világos elvek szerint osztódnak. Leginkább az az elf, hogy amikor a cég jól gazdálkodik, és úgy idézőjelben van pénz, akkor ezt vissza lehet bizonyos formában elismerni a teljesítményt. Ugyanakkor visszatérve még az eredeti kérdésére, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem aránytalan. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy a nagy állami cégeknek, ott, ahol például ez a 2 millió forintos plafon kihasználják, és ilyenből nem sok van. Tehát ilyenből a nagy stratégiai cégek azok, akik tipikusan kihasználják ezt a dolgot, tehát olyan nagyságrendű cégek, ahol azt bátran merem mondani, hasonló nagyságrendű cég a versenyszférában, az nem 2 millió forintos fizetési plafonnal, hanem akár ilyen 4-5 milliósal is, de mindenképpen a 2 milliót jelentősen meghaladó. Na most még egy talán egy számadat, általában szakértői becslések függetlenül, tehát nem csak a PwC-é, hanem mások is megegyeznek abban, hogy összjövedelem szintjén, hogyha mindent összevetünk, tehát az alapbért, változóbért, ugye ezzel kapcsolatos prémium kifizetéseket és a jutalmakat, még akkor is azt lehet mondani, hogy a versenyszféra azért olyan 30-40%-kal magasabb szinten fizet, felsővezetői szinten, mint az állami cégek.
Ami miatt mégis előkerülnek ezek rendre a sajtóban, az az, hogy a magánszférában, illetve az állami szférában más ezek aránya? Tehát miután maga a bérezés alacsonyabb az állami szférában, ehhez kapcsolódóan alapjaiban a prémium értéke az viszonylag, tehát a bérhez képest viszonylag magas, míg mondjuk a magánszférában a magas bérhez képest ugye alacsonyabb arányú.
Ja, hát ez az egyik része, a másik ugye van egy olyan percepció, hogy ezek közpénzek, ami azért nem feltétlenül igaz, hiszen nem arról szól, hogy ezek költségvetésben allokált pénzek, hanem ez alapvetően állami tulajdonú vagy részben állami tulajdonú cégeknek a gazdasági tevékenységéből fakadó, tehát nem közpénzek ebből a szempontból.
Szelecki Zsoltot, a PwC Magyarország HR tanácsadás üzletág vezetőjét hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik, adásunk második részében beszélgetést hallhatnak Baranyai Lászlóval, aki szeptember 1-től lett az Európai Beruházási Bank alelnöke.